Mi a szerepe a szülőnek, a gyerek tanulási módszereinek a fejlesztésében? Erről szólt a legutóbbi kamassarokadás. Nagyjából ezzel a témával folytatjuk a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Címszavakban arról volt szó, hogy tegyünk föl a gyerekkel együtt kérdéseket ahhoz a tananyaghoz, ami holnap lesz az iskolában, ezáltal ébresztjük fel a gyerekben az érdeklődést, segítsen a szülő abban, hogy a középiskolára kialakuljon az, hogy először az órai anyagot érti meg a gyerek, veszi át, és az ott tanultakat alkalmazza a házi feladat, az írásbeli vagy az otthoni feladat elkészítésében, illetve hogy azokat a feladatokat, amelyeket utolsó pillanatra hagyva a gyerek meg tud utálni, például egy memoriter megtanulását, versnek megtanulását, sokszor magolásnak fogja titulálni, azt, hogyha időben hozzák ezt, sokszor elolvassa, beszélget róla a szülővel, akkor szinte automatikusan becsusszan a fejébe, ezt veszi észre, hogy már nem is kell tanulni, már tudja is, tehát nagyon sokat tud segíteni a szülő, és nagyon sok olyan gyerek van, aki erre rászorul. Ritka szerencsésnek mondhatja magát az a szülő, akinek a gyereke a tanulásának a szervezését önállóan és hatékonyan tudja csinálni, de a többség rászorul arra, hogy pont ebben segítse őt a szülő, pont ez az az időszak, amikor nem áll mellette a tanár. Ugye az iskolában ott a tanár, de amikor a gyerek magára van hagyatva otthon, a tanulási feladatokkal, a házi feladatokkal, akkor, ha a szülő nem figyel oda, nem áll mellette, vagy felmenti magát ez alól, hogy velem se tanultak a szüleim ilyen idős koromban, akkor az a gyerek sok esetben jóval később tudja csak kialakítani a saját hatékony tanulási módszereit.
Az egy roppant vékony jég, hogy egy szülő egyrészt kíséri a gyereke tanulását, és fogja a kezét, és közben pedig ugye azt a célt tűzte ki maga elé, hogy hát azért az a gyerek egyedül is boldoguljon a tanulásával. Az elmúlt időben különösen sokszor találkoztam azzal, hogy olyan gyereknek van gimnáziumban 9-10. Táján nagyon súlyos gondja, bukásig elmenő gondja a tanulással, aki a felső tagozatban abszolút jeles tanuló volt. Az az érzésem, hogy néha az általános iskola felső tagozatban egy kicsit megtévesztik a szülőt, mert a szülő úgy érzi, hogy ez a gyerek már eljutott egy olyan szintre, hogy igaziból már nincs miért megkérdezni azt, hogy hogy vannak a dolgok az iskolában, mi a lecke földrajzból, gyere, mondd fel, hiszen ötösöket hoz. Hát a szülőnek van valószínűleg munkahelye, van szülője, akit esetleg ápol, vagy van kisebb gyerek, tehát hogy rengeteg teher nyomja a vállát, és akkor azért tüzet olt. Szerintem ezt úgy mondhatjuk szülőként, hogy inkább tüzet oltunk, és hogyha ott valahol gond van, akkor aztán akkor kicsit segítünk. Csak az az érdekes, hogy simán egy jeles tanuló, aki általános iskolában konkrétan abból él, hogy kicsit figyel. Hogyha szerencsés tanárai vannak, akkor valami rend van az osztályban, és képes arra, hogy figyeljen a tanára, akkor abból ő megél és ötösöket ír. És valahogy ez gimnáziumban nem működik, főleg egy idő után. Tehát, hogy hirtelen kerül oda egy kamasz mondjuk 14-15 éves korában, amikor egyszerűen nem kíváncsi a saját szülőjének az ötleteire, vagy nem kíváncsi a segítségére, hogy hogy kérdezi ki a leckét, mert az egy óriási visszalépés. Hát pont ezt egy kamasz nagyon utálja. Azért mondom, hogy ez egy ilyen vékony jég, hogy már ne akkor jusson eszünkbe szülőként, amikor már rég nem tartott az a gyerek így nem tudom én, pszichés fejlődésében, hogy minket akarna segítségként fölhasználni, vagy elfogadni a mi segítségünket, hanem menet közben, ami tényleg nehéz észrevenni, hogy vajon miért nem tanul, és szerintem akkor itt ezt lehet észrevenni szülőként, hogy ez a gyerek nem tanul, és ötös. És akkor viszont ne nyugodjunk meg, hogy ő színjeles, mert hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ő egy zseni. Hát engem örökölt, meg a nagypapa is ilyen volt, ugye, vagy ilyeneket gondolunk róla, és nagyon megnyugszunk, hogy ez itt simán megy, de valószínűleg ezzel a gyerekkel gond lesz pár év múlva, mert egyszerűen semmiféle tanulási eszköztára nincsen, hiszen megragadta az a figyelmét, ami ott volt felsőbe, és sok általános iskola tényleg kicsit így jogtalanul osztogatja az ötösöket, és örülnek neki, hogy a gyerek valami emlékszik abból, amit leadtunk. Gimnáziumban ez így nem lesz elég. Hozzá kell tanulni esetleg a tankönyvből, hozzá kell irgalmatlan mennyiségű anyag érkezik sokszor Google Classroom-on keresztül, ami a koronavírus maradványa, hogy a tanárok küldözgetik az anyagokat, tehát hogy erre nem került sor, gyerekek, ezt a Google Classroom-ban találjátok onnan jegyzeteitek, az ilyen félmondatok így dől rá a gyerekre, mint egy fal, vagy egy ház a tananyag, és fogalma sincs, hogy mit kezdjen vele, ha még figyelt is órán, könnyen lehet, hogy egyszerűen több tantárgyból is bukásig viszi, ami igazából indokolatlan, de idáig jutott, és nem akkor önálló annyira, hogy nem akarja a szülőt megkérni, hogy segítsen. Tehát itt van egy ilyen nehézség, hogy próbáljunk meg időben odafigyelni arra, hogy mennyit foglalkozik ez a gyerek egyáltalán tankönyvvel, füzettel, tanulnivalóval.
Mindenképpen az általános iskola az, amikor egy szülőnek ki kell alakítani egy ilyen szellemi együttműködést a gyerekkel, a tanulással, a tantárgyakkal, a világ dolgaival kapcsolatban, és tényleg hát a szülő szerintem minden kérdésben vékony jégen táncol. Ha kikérdezni vagy magyarázni akar a gyereknek, akkor persze, ha kicsi a gyerek, sokszor zavarja őt, hogy nem úgy kérdez, nem úgy mondja, mint ahogy a tanár. És ez nyilván minél kisebb a gyerek, annál zavaróbb a számára. Hát volt olyan, hogy egy osztálynak tanítottam matematikát is, és fizikát is, és amit az osztályteremben megtanítottam matematikából, azt egy emelettel följebb a fizikateremben nem értették, mert ugye X helyett T szerepelt az egyenletben. Egyébként ugyanaz a másodfokú egyenlet volt, azért tanultuk akkor, hogy a fizikát kiszolgálja, de ezek a nüansznyi különbségek, ezek a gyereknek zavaróak. Talán nem is mindig magyarázni kell a szülőnek, vagy hát jó, hogyha nem neki kell megtanítani a tananyagot, viszont beszélgetni róla, azt meg nagyon jó, hogyha megteszi, és ennek valahogy az általános iskola az ideje legeslegkésőbb, és akkor tud a tanulási módszerekkel is elkezdeni foglalkozni. Mert ha ezt középiskolában kezdi a szülő, amikor baj van, akkor hát általában ez már veszett fejszenyele. No, de arról szerettünk volna beszélgetni, hogy egyes tantárgyakhoz milyen segítségeket tudunk adni, tehát hogyan kell például angolt tanulni egy gyereknek. Mi legyen ez a módszer? Én nekem biztos, hogy nem volt hatékony módszerem arra, hogy nyelveket tanuljak.
Biztos, hogy szerintem a nyelvtanulás az egy kicsit különbözik az egyéb ilyen tudományoktól, tehát hogyha ahhoz nincs kedve, és attól elvesszük a mérhetetlen szigorral, mérhetetlen magas színvonal, hogy meg se tudja ugorni a lécet, soha nincs sikerélmény, akkor azért nem egy jó módszer, mert az a helyzet, hogy ezt folyamatosan használnia kéne. Tehát egy kommunikáció a nyelv, tehát hogy nem az van, hogy most tanuld meg a tételt, és akkor ezt tudni kell, hanem az kéne, hogy valahogy használja, és akkor ezt nem fogja úgy használni, hogy megtanultam, és majd 10 év múlva már annyira tudom, hogy elkezdem használni, hanem a legkisebb nyelvi elemet, amit csak létezik, azt ő ott órán használja. Ugye most azért átlagosan azért 15-20 fő csoport van a bontások ellenére is egy csoportban. Szerintem nagyon fontos, hogy ott a nyelvórán valamilyen mini módon használnia, és azért a gimnázium erre jó lehetőség, mert azért már ezt a gyerekek megértik, hogy nem rendetlenkednek, hogyha csoportmunka van, vagy mondjuk pármunka, hanem azért párban tényleg azt csinálják, hát lehetőség szerint, amit a tanár kér. A nyelvnél szerintem ez a legfontosabb, hogy azt folyamatosan használja, és legyen egy kis sikerélménye. Szerintem főleg a nyelvtanulás első 2 évben memoriterek elengedhetetlenek. Hogy ő bár el tud mondani helyes nyelvtannal, és hát lehet akkor azt, hogy például egy viccet tanuljon meg, vannak szórakoztató, direkt nyelvtanilag is megalapozott vicces történetek, tehát hogy egy párbeszédet vagy egy kicsi történetet, ami van valami csattanó, ő elmond, amit ért, szerintem az nagyon szórakoztató és nagyon fejlesztő, tehát akkor van valami sikerélménye. Tehát szerintem ez is nagyon lényeges, hogy legyen egy kis sikerélménye. És aztán a nyelvtanulással kapcsolatban én azt látom, hogy ugye nehéz megtalálni azt, hogy azt a figyelmi szintet, hogy arra szentelje a gyerek, mert hogy van egy ilyen kis verseny a nehezebb tantárgyakkal, hogy mikor lehet, szerintem dolgozatot néha nem tudok iratni, mert annyira befoglalják a gyerekek idejét, a kémia, a mindenből témazáró, földrajz, nyelvtan, irodalom, tehát hogy nem van olyan, hogy így tolni kell már szinte hetekben mérhetően az angol témazárót, vagy angol valamilyen dolgozatot, mert hogy egyszerűen ennyire le vannak a gyerekek terhelve. Ez nagyon jó, hogyha egy koncentráltan, elszórtan, néha-néha csak arra koncentrálnak a gyerekek, bár nincsen projektmódszer az iskolánkban, de mondjuk az, hogy egy előadással valamilyen témában, amit kitalálunk, fel kell készülnie és elő kell adnia, szerintem az egy jó pofa dolog. Ez nem olyan módszer, hogy most otthon a szülő ezt alkalmazni tudná, de ez is egy jó felhasználása annak, amit már tud. Tehát egészen korán, mit tudom én, első vagy második éve tanuló gyerek tud beszélni egy kicsit az elmúlt nyárának az élményeiről, vagy ki szoktunk húzni városokat, és akkor egy városról kell valamit előadni, vagy országot, és akkor országról ad elő. Tehát az szerintem nagyon elősegíti. Mind a mellett egy idő után, és ebben már a szülő is szerintem bőven részt tud venni, hogy valami célt 2-3 év után angolból ki kell tűzni ahhoz, hogy akkor az tovább gördüljön az a lelkesedés mondjuk a tantárgy iránt, a nyelv iránt. Az angol az azért érdekes, mert egyszerűen mindenki tud angolul. Tehát szinte nincs ilyen, hogy kezdőcsoport. Mert mindenki vagy a YouTube-ról, vagy a videójátékából. Egyszerűen összeszedett annyit ahhoz, hogy ő eljátsza azt a játékot már, mit tudom, évek óta játszik Minecraftot, vagy én nem tudom micsodát, akkor annyit tud már, hogy gyakorlatilag ez már nem a teljesen nulla. Úgyhogy ezért szerintem az nagyon izgalmas, hogy megtalálni gyerekenként, és ez minden nyelvtanításra érvényes, hogy mi inspirálja őt, tehát hogy találja meg azt, ahol ő aztán tovább fejleszti, akár a tanár vagy a tanóra nélkül, akár egy sorozat, amit néz azon a nyelven. Akár én minden csoportommal szoktunk egy alkalmat tartani, most mindenki átállítja a telefonjának a nyelvét angolra, és akkor használja angolul a telefont. Én is például olasz nyelven használom a telefonomat, amit persze sok nehézséget okoz, de ettől függetlenül azt várom tőle, hogy én mondjuk az olasz nyelven fejlődjek.
Most akkor a szülő oldaláról ez azt jelenti, hogy abban, hogy használja a nyelvet, abban tudja segíteni a gyereket, tehát például tudnak együtt valami kis feliratokat értelmezni, ha nagyon kezdő az a gyerek, vagy közösen nézni akár valami tévéműsort, és azt megfejteni, vagy külföldön járva bele bonyolódni kisebb beszélgetésekbe, olyan vendégekkel összehozni a gyereket, ahol a nyelvet használni tudja.
Én mondok egy teljesen életszerű példát, ami meg is esett a mi családunkban, hogy nagyon sok gyerek veri a tamtamot, hogy szeretne előfizetést a Netflixre, vagy a Disney Plusra. És akkor ezek egyébként borzasztó kártékony felületek, ezt valószínűleg tudja is azt, hogy borzasztó mi minden van rajta, de például ilyen üzletet kötött a férjem a lányommal, hogy lesz, akkor megvesszük családilag ezt a Disney Plus filmnéző csatornát, tehát ő nézhet olyan filmeket, amik amúgy nem elérhetőek a YouTube-on, de az üzlet része az, hogy ezeket csak német nyelven nézheted. Egyébként, mert hogy a lányunk első nyelves németes, és a német nyelvvizsga előtt áll, és ezért valóban tartja is magát ez a lányunk. Tehát akkor ilyen módon most egy ilyen kis lehetőség a szülő részéről, hogy betámogatja, hogy valamit, amit néz, ami majdnem, hogy most elkerülhetetlen, hogy a szabad idejében meg fog nézni egy sorozatot, akkor ezzel töltse a szabad idejét, és ne valami egyéb marhasággal vagy videójátékkal.
Jó, nagyon jó a nyelvnek a használata, de egyébként mit csináljon a gyerek az idegen nyelvű szavakkal és a nyelvtani anyaggal? Hogyan boldoguljon ezzel, vagy miben tud neki segíteni a szülő, hogy hát ezzel ottan megbirkózzon egyedül otthon délután.
A szókincs az nagyon-nagyon fontos, tehát feltetően van a tankönyvben is valami kis, vagy egy szöveg, vagy egy bármilyen hozzákapcsolódó feladat. Ott szerintem néha elveszik a gyerek, hogy ő azoknak a szavakat, amit a tanár fölír a táblára, vagy csak úgy csinál, hogy ezt már úgy is tudjuk, és a gyerek nem tudja, mert mondjuk el van egy picit a csoporttól maradva, akkor a szülő nagyon sokat tud segíteni azzal, hogy most ide kiírjuk a szótárfüzetetbe, vagy egyszer csak azt mondja, hogy nézd, itt van ez, ezt vettétek órán, akkor ebből gyűjtsük ki az igéket. Piros színnel gyűjtsük ki a főneveket, fekete színnel, vagy highlighterrel húzd ki, és egy kicsit így érezze például ezt a különbséget, hogy ige, főnév, melléknév. Ez egy ilyen alapkategória, hogyha ügyes a tanár, akkor ezeket már eleve külön csoportba írja föl a táblára, amit a gyerek onnan lemásol, de az tény, hogy van olyan gyerek, aki ezt egyszerűen nem tudja követni, és sokszor a tanár elmondja, de nem írja fel magyarul a szót, tehát előfordulhat, hogy azért egy káosz az, amit a gyerek szótárfüzetként használ. Szerintem az nem jó ötlet, ha nincs szótárfüzet. A szótárfüzet az egy segítség, akkor is, hogyha használ a tanár ilyen online szótkincs tanuló programot, mint a Quizlet, akkor is nagyon hasznos maga a szótárfüzet, amit így meg lehet fogni, és akkor lapozgatni és felidézni a kicsit korábbi szókincset. ami még nagyon fontos az, hogy a szülő is, remélhetőleg a tanár is ebben a hitben él, hogy azért a szó tanulás az egy icipicit gyengébb szint, mint az, hogyha valami kis szövegkörnyezete is van annak a szónak. Hozzá akarunk segíteni a gyereknek a szókincséhez, akkor ne a szavakat szaporítsuk a szótárfüzetében, hanem írassunk vele mondatot. Vagy csak egyszerűen oda a szótárfüzetbe a szó alá írjon egy mondatot, ami értelmes és nyelvtanilag helyes, ha a szülő tud valamennyire angolul, de ha nem, akkor a szó, mondjuk a szövegből is azt a mondatot is írjuk ki, amellé a szó mellé mondjuk, hogy house, there is a cat in the house, mert akkor egyszerűen sokkal értelmesebben jegyzi meg a gyerek azt a szót, ha benne van egy szövegkörnyezetben.
Hát nyilván a idegen nyelvű mondat az nem egyszerűen csak a magyar logika szerint egymás mellé rakott szavaknak a sorozata, tehát ez biztos nagyon jó. Grafománoknak külön is javasoljuk a szótárfüzetet. Én sose boldogultam vele, ezt el kell, hogy áruljam, és nem tudom például, mi a véleményed a szókártyákról. Mert annak a két oldala az ugyanúgy működhet, ugye én ezt tanultam gyerekkoromban, hogy takard le a egyik oszlopot a szótárfüzetedben, meg ilyesmi, de mondom, nekem maga a szótárfüzet nem volt igazán hatékony semmelyik nyelvből, nyilván az én hibám miatt, de valahogy ezek a szókártyák akkor meg még nem voltak divatosak, de hogyha mondjuk nekem fölvágtak volna kis papírkártyákat, pár száz darabot, akkor biztos többre vittem volna nyelvekből. Tehát, hogy például szókártyák, tudom, hogy olyan is van, hogy ilyen iparilag kaphatók, tehát nyomtatva. Tehát, hogy ez valahogy itt nem váltja ki újabban a szótárfüzetet, vagy egyáltalán van olyan gyerek, akinek még van szótárfüzete?
Abszolút van ilyen, és szerintem kötelező is. Legalábbis az én csoportjaimban azt leszoktam ellenőrizni, hogy hordják-e a gyerekek. Hát a szótárfüzet jó esetben egy szókártyacsomag, csak több szókártyacsomagot visz magával, mert hiszen jönnek az új témák, és az mind belemehet egy szótárfüzetbe. Nyilván, ha borzasztó trehány az egész, és nem is jól vezeti, akkor valószínűleg megkérdőjelezhető, hogy a szókártyát is így fogja magának kitölteni. Nem elképzelhető számomra az, hogy a gyerekek szókártyákkal mászkáljanak, mert úgyis elveszti a felét. De hogy otthon ilyennel gyakoroljon, az szerintem nagyon zseniális. Sőt, hát az is nagyon jó, hogyha akár egy egész csoport, nyelvtanuló csoport Quizlet felületen feldolgoz egy anyagot, vagy egy nehezebb olvasmányt, mert akkor az egy szókártya tanuló program. És játékok is vannak hozzá, tehát eljátszhat utána a elkészült szókártyákkal is. Ugye az a fontos, hogy helyesen tanulja meg, ami ott van. Általában a szókártyák is nem egy szót tanítanak, nagyon kezdő szinten esetleg igen, de aztán inkább fél mondat vagy kifejezés szerepel már a szókártyán is, és akkor esetleg kiemelve azt a szót, ami új abban a kifejezésben, mert gyakorlatilag ez a haszna, hogy ő neki beég oda az a, nem tudom én, három szóból álló kifejezés.
Hát nyilván valami szövegkörnyezetben érdemes mindig elhelyezni. Ne feledkezzünk el arról, hogy mondjuk az én gyerekkoromhoz képest a számítógépes segédprogramok viszont tényleg tudnak valamit hozzátenni a nyelvtanuláshoz. Természetesen ugye az idegen nyelvű tartalmakról nem is beszélve, de ugye Lomb Kató, a nagyon híres magyar poliglott, aki talán 28 nyelven tudott, és hát közel 20 nyelv olyan volt, amivel pénzt is keresett, tehát ilyen értelemben tényleg forintokra váltotta a tudását. Ő azt mondta, hogy saját módszere volt nyelvtanuláshoz. Azt mondta, hogy olyan, hogy nyelvtehetség olyan nincs, hanem érdeklődés, motiváció per gátlásosság. Ez az arány mutatja azt, hogy valaki mennyire tud megtanulni nyelvet. Tehát magyarán szólva, hogyha nagy a gátlás, ha csak tökéletesen megtanult nyelvtani szerkezetekben tud megszólalni valaki, akkor az nyilván nehezen fog azon a nyelven kommunikálni, illetve hát, hogyha egész egyszerűen nem kelti föl magában az érdeklődést, amiről elsősorban a múlt alkalommal beszéltünk, akkor hát szintén nem fog megtanulni nyelvet. És ezen kívül még három dolgot mondott, hogy ő hogyan tanul nyelvet, hogy magával beszélget azon a nyelven, így magának mondosgat dolgokat, mint ahogy egyszerűen gondolkodunk, de hát megpróbálhatjuk ezt idegen nyelven is megtenni. Magának olvasgat bármit, újságcikket, vicces történetet, akármit, és magának írogat. Tehát, hogy valamit, akár egy kis feljegyzést megpróbál azon a nyelven leírni. Ugye ebből a szempontból megint az internetes technika azért sokat hoz a konyhára, hogyha mondjuk például van az illetőnek egy olyan beszélgető partnere vagy osztálytársa, akivel például azon a nyelven levelezgetnek. És nem tudom, hogy ezekről így mi jut eszedbe, vagy mit tapasztaltál, vagy mennyire ajánlható ezek gyerekeknek.
Írás, amit mondtál, az szerintem a naplóírás amúgy is egy kamasznak egy borzasztó fontos terület lenne, ha eszébe jutna, vagy ha kap egy füzetet a szülőtől, és azt mondja, hogy írd le ide a gondolataidat. Én 5. osztályban kezdtem naplót írni, és egészen az első gyerekem születéséig lényegében teljesen folyamatosan vezettem azt a naplót, és hát roppant érdekes visszanézni. De amikor egy évig Amerikában tanultam egy gimnáziumban, akkor viszont angol nyelven írtam a naplót, és akkor született meg bennem ez a gondolat, hogy hát ez az egyik legjobb módszer arra, hogy az ember szinten tartsa a nyelvet, vagy hogy a gyerekeknek is ezt lehet ajánlani, hogy napi valamit írjál a naplódba, de ha most éppen az angol az első, vagy a bármelyik másik nyelv, akkor azon a nyelven.
Eléggé belemerültünk az angol nyelv tanulásának a rejtelmeibe. Ezzel most így végére is értünk a műsoridőnknek. Lehet, hogy még vannak egyéb tantárgyak is. 2 hét múlva majd kiderül, hogy tudjuk-e még ezzel folytatni, de mára minden esetre elköszön a 2 műsorvezető,
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my own way.
Unchain my heart.
Unchain
my heart.
You worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain. Please,
családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.